a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
A mikrofonnál Olá Andrea, témánk pedig a tudomány és a kutatók kreativitása, a csillagászat eredményeinek hatása a társadalmunkra, az eszközeinkre, amelyeket nap mint nap használunk, és a legfrissebb hírekről is kérdezem a HunRen Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatóját, Kis Lászlót, ugyanis ő ma a vendégem. Már is folytatom a beszélgetést.
Creative Survivor. A sejtések és bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora a Rádió Cafén.
Hogyha az ember körülnéz a kutatóközpont honlapján, akkor olyan, mint hogyha egy, vagy legalábbis nekem olyan érzésem volt, mint hogyha egy ilyen science fictionbe csöppentem volna, mert például ilyen a legfrissebb hír, a legutóbbi még áprilisi, az Európai Űrügynökség űrtávcsövének eddig soha nem látott felvételen ritka és nehezen azonosítható gravitációs lencséket keresnek a kutatók, és a kutatás célja, hogy fény derítsen a galaxisokban található sötét anyag eloszlására, valamint támpontokat adjon a rejtélyes sötét energia természetének megértéséhez. Ez mennyiben viszi előre a világ megismerését?
Erre azt szoktam mondani, hogy a 21. század fizikájának szerintem a legnagyobb kérdés, hogy mi a sötét anyag és a sötét energia. Nagyon szerencsétlen az elnevezés, mert valójában jó eséllyel semmi közük nincsen egymáshoz. Ugye a sötét anyag az valami olyas, aminek van tömegvonzása, látjuk a hatásait, például a forgó galaxisok nem esnek szét, viszont amit látunk bennük csillókat, azoknak a gravitációs vonzereje nem elég hozzá, hogy egybetartsa a galaxisokat, tehát lennie kell ott valaminek, aminek van tömege, de nem látszik. Ez valami fura dolog, ezt hívjuk sötét anyagnak. 1997 óta pedig azt is tudjuk, hogy az univerzumnak a tágulása, mint az ősrobbanásnak a lenyomataként látunk mindmáig, 13,8 milliárd évvel ezelőtti Big Boom vagy Big Bang után, ez gyorsul időben. És ez minden normál, ösztönös elképzelésnek szembe megy, hogy miért kellene az univerzum tágulásának gyorsulnia, és ezt a gyorsulást előidéző valamit, szubstanciát nevezték el sötét energiának, aminek nem az a jellemzője, hogy van gravitációja, hanem negatív nyomása van. Tehát valami, ami szétfújja az egész univerzumot. És én azt gondolom, hogy mind a sötét anyag, mind a sötét energia a elemi természet ismeretünkből egy valami hiányzó mozaik darabnak a létezésére utal. És ha az ember fölteszi azt a kérdést, hogy és na jó, kedves László, de mégis miért érdemes ezzel foglalkozni? Akkor a válaszom az, hogy nem tudom, hogy miért érdemes ezzel foglalkozni, de 100 évvel ezelőtt, amikor az atomfizikusok, a kvantumfizikusok felfedezték a mondjuk a anyag részecske, vagy részecske hullám kettősséget, amikor a kvantumfizika azt mondta, hogy az elektron az lehet részecske is, meg lehet hullám is, meg ilyen nagyon fura dolgokat kezdtek el vizsgálni a fizikusok, senki nem gondolta volna azt, hogy 100 évvel később az, hogy ilyen nagyon finom elektronikákat, mint az okostelefonok, a számítástechnika, azt tesz lehetővé, hogy gyakorlatilag az anyagot képesek vagyunk manipulálni az egyedi atomok szintjén. És ahhoz már figyelembe kell venni a kvantumfizikából származó hatásokat. És nem állítom, hogy a sötét anyag és a sötét energia azt fogja nekünk lehetővé tenni, amit az innentől kezdve science fictionnek tekintendő mondataim sugallnak, de én azt gondolom, hogy ennek is van esélye. Elképzelhető, hogy ha a sötét energiát és a sötét anyagot megértjük, akkor nem az anyagot fogjuk tudni úgy manipulálni, hogy ilyen finom dolgokat csináljunk, hanem a teret, a téridőt. Hát, ez vad science fiction, ezt leköszögeznem, fizikusként ez egy értelmezhetetlen mondat, ez a bennem élő fantasztának a megnyilvánulása, hogyha az egész univerzumunk tágulását, a nem látható dolgoknak a tömegvonzását, vagy az általános relativitás elmélethez szükséges további korrekciókat meg fogjuk érteni, akkor abból lehet, hogy az fog következni, hogy manipulálni tudjuk majd a téridőt. Térugrás, mit tudom én, vad science fiction, tehát ezt nem a bennem élő fizikus mondja, ezt a bennem élő fantaszta mondja. nem tudhatjuk. Pont ez a szép az alapkutatásban, a tudomány művelésében, hogy nem tudjuk, hogy hova vezet, hiszen tudásunk határain vagyunk. Ott abba a sötétbe sárkányok, térugrás, időutazás, vagy valami egész más van, azt nem tudhatjuk, hát időutazás szinte biztosan nincsen, de a fene se tudja.
Egyébként jó, hogy ezt mondja, mert gondolkodom rajta, hogy akar-e a csillagász, tehát van-e olyan késztetés, hogy beavatkozni bármibe, ami történik, amit megfigyel, amit évtizedeken keresztül megfigyel, mert ugye itt információkat szerezhet, de...
Hát hogy a fenébe? Ugye az elmúlt években nagyon jól fölfejlesztettük, ugye ez az elmúlt 16 évnyi tevékenységemben az elmúlt 5-6 évnek a már egyre nagyobb fókuszpontot kapott területe, a földet veszélyeztető kisbolygók felfedezése. Tehát ugye Sájenszki Krisztián nevéhez kötődik a legtöbb fontos eredményünk, sőt a legtöbb eredményünk hozzá kötődik. Ugye az elmúlt években háromszor is talált olyan kisbolygót Piszkéstetőről, a Mátrai Obszervatóriumunkból, néhány órával a becsapódás előtt, amelyek a távcsövünk, a Schmidt távcsövünk képein ilyen odébb mozduló fénypontokként vonultak, és aztán pár órával később becsapódtak a Földbe. Igenis, bolygóvédelemnek hívják ezt a tevékenységet, ez egy alkalmazott csillagászat, ez nem az alapkutatásnak az a része, amikor fürkészük a kozmosz titkait, hanem itt pontosan vadászunk erre optimalizált távcsövekkel földet megközelítő kisbolygókra, és megpróbáljuk azt megtalálni, amelyik esetleg a jövőben valamikor ránk veszélyes lehet. Egy 10-20-30 méteres is a földi légkörben becsapódva ilyen megatonnás robbanást okoz. Ugye Cseljabinszk lakói tudnának erről mesélni 2013 telén, amikor egy nagyjából 10-20 méteres szikla fölrobbant a város fölött, és egy ilyen hatalmas hangrobbanásra betörte az összes ablakot a városba. Senki nem halt meg, hál' Istennek, de talán több mint 1000-en megsérültek. Tehát igazából az ilyen jelenségek a környezetünk monitorozásán keresztül előre jelezhetővé tehetők, és ha meg tudjuk azt mondani, hogy kedves kormányok, 30 év múlva egy 500 méter hátmérőjű szikla egy Magyarországot nagyjából elpusztítani képes kisbolygó becsapódása várható, akkor igenis lesz időnk beavatkozni, és ugye a legjobb esélye módosítani a becsapódási pályán felénk közeledő kisbolygónak a mozgását, hogy aztán elkerülje a Földet. Hát persze, hogy be akarunk avatkozni.
Uh-huh. Igen, csak akkor a Föld szempontjából tudunk beavatkozni, és nem az univerzum szempontjából, tehát kifelé nincs
hát, az ambícióink azok azért korlátosak.
Van egy másik hír is, ami szintén nagyon érdekes. Ez az első alkalom, hogy egy kereskedelmi űrkutatási műhold sikeresen felbocsátásra került, és adatokat küldött vissza a csillagászoknak a világegyetemről. Ez a műhold, a MOVE, ultraibolya és látható fényben fogja tanulmányozni a csillagokat.
Na jó, ez valójában azt mutatja, hogy a szegény államoknak már nincs pénzük finanszírozni az összes tudományos programot, és új biznisz modell is bekerült a képbe, hogy igenis megvalósítani egy valamilyen űripari cég által egy tudományos űrmissziót, ugye ebbe a MOVE űrtávcsőbe, ugye a magyarországi C3S Kft. Is bedolgozott, ugye nagyon komoly hardware építést folytatott a brit vezetésű csapat számára, és a mi csillagászaink pedig alkalmazni kívánják az ultraibolya csillagászatban, tehát a kék fényen is túllevő ultraibolya fényhez tartozó sugárzásoknak a vizsgálatára aktív, tehát foltos csillagok esetében. Ugye ez például egy olyan konstrukció, ahol az van, hogy volt egy csapat, volt egy jó ötletük, csináljunk egy űrtávcsövet, kapunk erre pénzt, az állam azt mondta, a brit állam, hogy nem, és akkor azt mondták, jó, dobjuk össze intézetektől innen, onnan, és utána próbáljuk meg eladni ezt a terméket. Hát, hogy ez mennyire lesz működőképes hosszú távon, és mennyire fogja ez eluralni a tudomány művelését, nekem vannak erős kételjeim, de az, hogy egyébként magán cégek és magán tőke megjelent ezen a területen, az is jól jelzi, hogy a Erik Schmidt és felesége alapítványa a közelmúltban jelentették be, hogy finanszíroz egy Hubble űrtávcsővel majdnem ekvivalens űrteleszkópot, ez a Lazuli űrtávcső, amiben sok-sok amerikai csillagász mellett egykori diákom Fűrész Gábor is, aki most jelenleg az MIT-n Bostonban dolgozik, most már legalább 15 éve, is részt vesz műszerfejlesztésben, tehát ő a szegedi csillagásziskolából került ki először a bostoni Harvard Smithsonian Center for Astrophysics-be, és aztán pár év után áthívták az MIT-re, a Massachusetts Institute of Technology-ra, és akkor ott mindenféle űrtávcsövekhez, meg földi óriás távcsövekhez műszereket fejlesztett, és most ezen a Lazulin dolgozik, amit egy milliárdos ember, dollárban milliárdos ember, hát azért hoz létre, vagy hozat létre a tudósokkal, hogy mecénásként hozzájáruljon a csillagászat fejlődéséhez. Tehát az Egyesült Államokban, ahol ugye a multimilliárdosok eléggé megszaporodtak az elmúlt 10-15 évben, ezek a tech milliárdosok, egy része hajlandó még a tudomány számára is áldozni. Ez mindenképpen előremutató dolog. Amerikában egyáltalán nem új az egész, ott már 100 éve ezelőtt is a akkori kor legnagyobb távcsöveit gazdag emberek örökségeiből építették meg a csillagászok, szóval Amerikában ennek nagy hagyományai vannak, én csak bízni merek abban, hogy esetleg Magyarországon is megjelenik ez a hagyomány.
Az önök kutatóközpontjában melyek a legfontosabb, úgy értem nemzetközileg melyek a legfontosabb tevékenységek?
Ugye, számos
feladatot vállal a kutatóközpont.
Ugye a csillagászat és földtani kutatóközpontban azt kell tudni, hogy ez egy nagyjából 180 ember, plusz egy olyan 50 diák, tehát kicsit több, mint 200, majdnem 4000 ember dolgozik valamilyen zászló alatt, vagy valamilyen mezben a csillagászat és földtani kutatóközpontban. A főállású kutatóim száma nagyjából 140, 70 földtudós, 70 csillagász. Most meg fog ugrani a csillagászok száma jelentősen, több pályázati nyerés már látszik az eseményhorizonton, ami új emberek fölvételét fogja hát jelezni. Ezt azzal érdemes összevetni, hogy én amikor megérkeztem 2009. októberében, akkor én voltam a 30. csillagász a Csillagászat Intézetben. Most 70-nél járunk, tehát több mint megduplázódott a létszám 16 év alatt. Én azt gondolom, hogy az űrcsillagászatban mindenképpen ott vagyunk, ahol a part szakad. Ugye a közeljövő félmilliárd, milliárd eurós űrtávcsöveiben ott vagyunk mindenütt, néhol társ témavezetői funkcióban. Nagy csapatok dolgoznak földi óriás távcsöveknek a kihasználásán, nagyon komoly elméleti iskolánk van. Mária Lugáró, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, ő egy nagyon komoly nukleáris asztrofizika csoportot visz a Csillagászat Intézetbe. De a földtudósaim között is vannak nagyon érdekes paleoklímakutatók, akik a múltbéli klíma változásait próbálják földeríteni. De például van egy kisebb csoport, aki a szaharai homok megérkezését vizsgálja Európába, mert ennek vannak olyan gyakorlati alkalmazása is, hogy amikor megjön a szaharai homok, az rászáll a napelemtáblákra, és például a napenergia termelése kimutatható módon csökkentett hatékonyságúra válik. És akkor ezzel a szaharai porral korreláló tisztítási eljárásokat kellene bevezetni a napelemtáblákkal történő energiatermelésbe. Egyébként ez még egy nyitott kérdés, de ugyanúgy a vízminőséggel foglalkozó kutatócsoportom is igen fontos tevékenységet folytat. Például azt vizsgálják, hogy az élő vizeinkben a Európai Unióban jelenleg még nem definiált egészségügyi korláttal bíró antidepresszánsoknak hogyan változik az eloszlása időben, térben. Nem mindegy, hogy mennyi szanaxot eszik az ember, és aztán pisil ki magából, és aztán ez kerül be vissza a vízbe. Szóval nálunk vannak egészen érdekes kutatások, ahogy egyébként a volt akadémiai kutatóhálózat, ma ugye Hunrennek hívják az egészet, mindegyik intézetében többszörös nemzetközi átvilágítással is kimutatott módon alapvetően a nemzetközi élvonalhoz kapcsolódó hát kutatások zajlanak.
Igen, az ember nem gondolkodik rajta, hogy a csillagászat mennyire összefüggésben van a társadalmi változásokkal, vagy hogy ugye a jövőnket mennyire meghatározza, hogy milyen eredményeik vannak, meg mit kutatnak tulajdonképpen, és ugye ez nem csak az, hogy van-e élet egy másik bolygón, vagy vannak-e, nem tudom,
persze,
más lakók.
Persze, hogy nem. Tehát, hogy eleve, hogy lesz-e holdbázis, lesz-e ez az emberi kirajzás a naprendszerben. Nyilvánvalóan a modern tudomány legnagyobb kihívása az a Föld, mint lakható bolygó, lakhatóként történő megőrzése. De milyen érdekes kérdés, már tudományos kérdés itt a naprendszeren belül is, hogy a Vénusz, az csak 5%-a kisebb, mint a Föld, mondhatni azt, hogy kívülről nézve hunyorít a pont olyan, mint a Földünk, és nem is lehetne különbözőbb, ugye őrületesen sűrű légköre van, az szinte teljes mértékben széndioxidból áll, teljesen kiakadt a termosztát, a felszínén 90 atmoszféra a nyomás, és 500 Celsius a hőmérséklet, a levegő vagy hát atmoszférából kénsavcsöppek hullanak, ha van pokoli hely a naprendszerben, az a Vénusz felszíne, és föl lehet tenni a kérdést, értjük-e, hogy miért lett ennyire különböző, mint a Föld? És a válasz az, hogy nem. Úgyhogy például nem véletlen az, hogy az Európai Ügynökség az Envision űrszondával szeretné a Vénuszt meglátogatni, és pont ez az egyik fő kérdés, hogy miért lett ennyire más a Vénusz, mint a Föld? És ez az összehasonlító planetológia, azonnal összekapcsolódik az exobolygók világával is, hiszen ott is látunk egy Rahedli földméretű bolygót, kicsit más csillag körül, mint amilyen a mi napunk, és akkor, ha már nézzük azt, hogy más a bolygó, más a csillag, akkor hát, ha kirajzolódik egy értés, hogy mitől lesz egy bolygó élet számára alkalmas, meg mitől nem. Tehát ilyen értelemben önmagunk értése az, amit kintről hát megnyerhetünk, és ilyen értelemben, ha a Földet tekintjük a abszolút fókuszponti kérdésnek, akkor a csillagászat egy hatalmas tükröt tart az emberiség, és az emberi kíváncsi elme elé, hogy na, odakint így nézel ki, itt így nézd, ez a kontextus, amiben értelmezd magadat.
Egy csillagásznak milyen érzés az, hogyha a kisbolygót neveznek el róla? Ez azért is kérdezem, mert kívülálló számára ez valamiféle díjjal fölér, és épp olvastam a honlapjukon, hogy újabb két kisbolygót neveztek. Van egy Kovács Géza kisbolygó és egy Kun Mária adott számokkal kisbolygó, akik már nyugdíjas csillagászok, és önnek is van.
Hát ugye ennek az egésznek azt kell tudni a hátterére, hogy a Nemzetközi Csillagászati Unió, ami a csillagászatnak a hivatalos szerve, az fönntart egy nagyon nemes szokást. A naprendszerben, ha bejön egy üstökös, amit még senki korábban nem látott, azt a fölfedezőről nevezik el. Az üstökösök ritkán látszanak rövid ideig, csóvát, kómát eresztenek, aztán eltűnnek, csá. A kisbolygók ezzel szemben a bolygóközi térben keringenek, legnagyobb számban a Mars és a Jupiter pálya között, de van nagyon sok, ami bejön a Föld pályáig, meg van egy csomó, ami a Jupiter pályán kering. Na, a helyzet az, hogy ezeknek a felfedezésében Sáncsi Krisztián és csapata a Piszkés tetőn, a Mátrai Obszervatóriumban már több mint negyed évszázad rendkívül hatékony, és a Nemzetközi Csillagászati Unió megőrizte mindmáig azt a szokást, hogy a kisbolygók esetében, ha már a pályájukat kellő pontossággal ismerjük, tehát nem tudjuk összetéveszteni egy másikkal, akkor a felfedező adhat neki nevet. És nekünk az a filozófiánk, vagy hát a Krisztiánnak az a filozófiája, hogy hát a magyar tudomány, sport, kultúra, művészeteknek a képviselőiről szoktuk elnevezni az eddig még el nem nevezett kisbolygókat, hogy így lett rólam is egy 113.202 Kislászló nevű elnevezve, de például ugye a Tudományos Újságírók Klubja minden évben kiadja az év ismeretterjesztő tudósa díjat valamilyen tudósnak, aki valamilyen ismeretterjesztő tevékenységet folytat, és most már több mint 15 éve mindig időben velünk kapcsolatba lépnek, és elnevezünk róluk egy-egy kis bolygót. Ez egy ilyen a magyar országimáshoz való hozzájárulásunk, időnként vicces felhangokkal, időnként kevésbé vicces felhangokkal. Szerencsére van még több száz elnevezetlen kis bolygónk, amit mi fedeztünk föl, és mi nevezhetjük el, úgyhogy reszkessetek, jó tudósok, színészek, sportolók, előbb-utóbb nem ússzátok, meg ti is kaptok egyet. Mondom, mi büszkék vagyunk rá. Uh-huh. És egyébként meg tényleg az emberek is szeretni szokták az erről szóló híreket.
Uh-huh. Azt megkérdezhetem, hogy mi az ön kutatási területe most, mert olvastam egy interjúban mesélt arról, hogy a pulzáló csillagokkal foglalkozott 20 évvel ezelőtt, azzal is, és hogy azóta megváltozott a perspektíva, ahogyan vizsgálják ezt a területet már.
Én azt szoktam mondani, hogy nagyjából 10 évente megunom azt, amivel addig foglalkoztam, és 10 évente kicsit másra kezdek el foglalkozni. Most egyértelműen a legnagyobb fókusz az a földünket veszélyeztető kisbolygóknak a keresése, előrejelzése, ehhez szükséges műszerfejlesztés itt Magyarországon, akár máshol is, olyan űrprogramokból való bekapcsolódás, ahol a napunk felől érkező, földről felfedezhetetlen kisbolygók keresésére szánjuk rá magunkat, ez nyilván egy európai együttműködés kereteiben, szóval ez a kozmikus bolygóvédelem. Uh-huh. A Planetary Defense mondja a művelt francia, ennek a tevékenységnek az angol megnevezése, ez erre fordítom mostanában a legtöbb időt.
De lehet eltéríteni ezeket a kis bolygókat?
Mert először fedezzük fel. Majd ha felfedezzük, akkor majd megdiszkutáljuk, hogy mit lehet vele csinálni. Aha. Ugye azt lehet mondani, hogy a 1990-es években a NASA megkapta amerikai kongresszustól a direktívát, tessék felfedezni az összes egy kilométernél nagyobb kis bolygót, ami veszélyeztetheti a bolygónkat. Ilyet már 15 éve nem találtunk, ami azt jelenti, hogy megvan az összes. Aztán lejjebb lett tolva a mérettartomány, most ott tartunk, hogy legyen meg az összes 140 méternél nagyobb, az a nagyjából a futballpálya átlósan. Hát ez is már elég nagy mértékben megvan, és most jelenleg nem ismerünk olyan kisbolygót, amiről tudnánk azt biztosan, hogy nekünk fog jönni valamikor a jövőbe. 2029. április 13-án, az egy péntek 13 este lesz, egy Apophis nevű kisbolygó el fog repülni a Föld mellett, emiatt az ENSZ tavaly előtt a kisbolygó tudatosság évének nyilvánította 2029-et, Magyarországról is látni lehet majd, hogyha derült lesz az ég, hogy a Göncölszekér csillagaival összevethető fényességű pont végig halad az egünkön. Közelebb fog elmenni, mint a geostacionárius műholdak, amelyek nézik a, mondjuk a földi felhőzetet. Szóval ez el fog mellettünk repülni, ez úgymond a jelenleg ismert legveszélyesebb kisbolygó, de még ennek is a legnagyobb közelítése csak 30 ezer kilométer lesz, ami 3 föld átmérő. Tehát mint hogyha egy alma mellett 3 almányra elrepülne egy légy. Úgyhogy jelenleg nem ismerünk olyat, de pontosan a nap felől érkező, meg máshonnan érkező 20, 30, 50, 100 méteres sziklák, sziklás égitestek becsapódása, igenis mondjuk ilyen város, megyényi területeken okozhatnak problémákat, és ezeknek a számát jelenleg már több százezerre becsüljük, és ismerünk belőlük 30 ezeret. Tehát még nagyon sok mindent föl kell deríteni itt a földpálya közelében, a naprendszerünkön belül is.
Kis László volt a vendégem, a HunRen Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Ez a beszélgetés is újra hallgatható, és szerintem érdemes is meghallgatni újra a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Találkozunk egy hét múlva, Olá Andreát hallották.